Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap prédikációs alapigéjét, a Filemonhoz írott levél 4. versétől a 19. verséig a következőképpen. Pál így ír: hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. Mert hallok a te jó hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged a mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, még most fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged, az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem is úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet. Aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, eddig a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapokon arról volt szó, hogy Isten hív, és minden vasárnapnak megvolt a maga színe. Az első vasárnapnak ez, hogy figyelj a hívó szóra, és arról beszéltünk, hogy mennyire nehéz sokszor kiszűrni a sokféle szó és hang közül Isten hívó szavát. Második vasárnapnak az volt a mondandója, hogy megnevessétek, aki szól, hiszen ugyanolyan gyarló, bűnös embereken szól, embereken keresztül szól az Isten, amilyenek mi magunk vagyunk. Nincsenek szentebb emberek, akin keresztül tudna szólni hozzánk. És a harmadik vasárnapnak ez volt a témája, hogy Isten bűnösöket hív. Ez egy óriási mondani való, hiszen amikor az ember kezd közeledni az Istenhez, akkor általában úgy érzi, hogy nem mehet tovább, Isten nem fogadja be, mert bűnös a szíve, és ekkor szól a vasárnapi üzenet, hogy Isten pont a bűnösöket hívja, az igazakat nem, csak a bűnösöket. Most a témánk szintén ezzel kapcsolatban Isten hív, Isten hívása és a földi hivatásunk összefüggése. És figyeljük meg most ezeket az összefüggéseket. Magánélet, közélet. Bizonyos szempontból ketté kell választani ezt a két területet, mert hogyha nem teszem, akkor kárát látja egyik vagy a másik. Általában a tapasztalatunk szerint a magánéletünk, a családi életünk látja kárát annak, hogyha nem tudunk határt szabni a közéletnek, a munkának. Nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy családi kötelékek lazulnak akkor, amikor az ember otthon is csak a munkával foglalkozik. Különösen veszélyes ez olyankor, amikor ott van az embernek az irodája, a munkahelye egyben a lakásával. És ez gyakran megtörténik. Ketté kell bizonyos értelemben választani. Nincs az a munka, ami megérné azt, hogy a családi élet szétzilálódjon. És nincs az a pénz. A másik oldala a dolognak az, hogy nem lehet szétválasztani a magán életet és a közéletünket. Nem lehet olyat mondani, hogy a hit, a vallás magánügy lenne, mert ahogyan felépítjük az egyiket, ugyanúgy építjük fel, és ugyanúgy fog működni a másik is. Hogyha magán életünkben fontos szerephez jut a becsület, az egyenesség, ugyanez fog megvalósulni mondjuk az üzleti életben is. Nem fog másképpen ez működni. Pál apostolnál azt látjuk, hogy nála teljes az összhang magánélete és a közélete között. Ahogyan a magánéletében tapasztalta a kegyelmet Krisztusban, ugyanúgy ezt a kegyelmet megpróbálja közvetíteni, érvényre juttatni egy közügyben, egy szökött rabszolga ügyében. A szökött rabszolga Onézimosz. Filemon az, aki a rabszolga tartó ura volt. Azt is tudjuk a levélből, hogy Filemon tudott arról, hogy az ő rabszolgája Pálnál keresett menedéket. Pál apostol pedig azt tudta a törvény szerint, hogy aki szökött rabszolgát bújtogat, az bűnrészes. És éppen ezért tartja fontosnak azt, hogy felvegye a kapcsolatot Filemonnal, és megtegye a lépéseket, hogy visszajuttassa ezt a szökött rabszolgát az urához. De nem elégszik meg azzal, hogy a törvénynek eleget tegyen, hanem megfogalmazza a most felolvasott levelet is. Levelet ír Filemonhoz, közben jár Onézimuszért. Nem emeli fel a szavát a rabszolgasság intézménye ellen, nem kezdi el lázítani Filemont vagy más keresztény testvérét az állam ellen, hiszen tudja, hogy nem ez az ő feladata, nem ez az ő hivatása. Nincs itt ennek az ideje. Hiszen, hogyha a rabszolgaság intézménye ott akkor megszűnt volna, valószínűleg az egész rendszer összeomlik. Tudta, hogy neki nem ez a fontos. Neki az a fontos, hogy az egyes ember meneküljön meg. Nem az, hogy egy társadalmi rendszert megreformáljon. Ugyanúgy, ahogyan Jézusnál is láttuk. Nem az volt a fontos neki, mint amit elvártak tőle, hogy ő most egy társadalmi rendszert, egy idegen uralkodó hatalmát megváltoztassa. Mi a mi hivatásunk? Mi a mi feladatunk? Nagyon érdekelt az, amikor megláttam egy ilyen címet, hogy a férfi, aki megváltoztatta a világot. Arra gondoltam, hogy hát biztos olyan férfiakról lesz szó, akikről tudjuk, hogy tényleg világot változtattak. És akkor elolvastam. Egyszer egy ember elhatározta, hogy megváltoztatja a világot. Hamarosan ráébredt azonban, hogy az egész föld túlságosan nagy ahhoz, hogy egyetlen ember meg tudná változtatni. Így hát arra gondolt, hogy az is elég lesz, ha a hazájában történik változás. A korrupt politikusok és különféle érdekcsoportok azonban meghiúsították erőfeszítéseit. Ezért azon kezdett munkálkodni, hogy legalább a lakóhelye változzon meg. Sajnos a szomszédok sem kértek a változásból, zárt ajtókkal fogadták. A férfi ezek után a családjában szeretett volna változást elérni. De a gyerekek, ahelyett, hogy jobban viselkedtek volna, fellázadtak, felesége pedig válással fenyegetőzött. Végül minden rosszabb lett, mint azelőtt. Mivel nem maradt más hátra, a férfi úgy döntött, hogy ő maga fog megváltozni. És amikor ezt megtette, a világot is sikerült megváltoztatnia. Mi a mi hivatásunk. Ugye a leges, legnehezebb a saját világunk, a saját életünk megváltoztatása. Van egy ilyen gyanúm, hogy gyakran tényleg azért foglalkozunk azzal, hogy változtassuk meg a lakóhelyünket, változtassuk meg a hazánknak az életét, mert a magunk életével nem akarunk foglalkozni. És másik oldalról viszont igaz, hogy mindig azok alkottak nagyot, akik a saját világukat megváltoztatták először. Pál apostol is ide tartozott, aki a saját életében tapasztalta a Pál fordulást. Mi volt Pál apostolnak a módszere? Úgy ír Filemonnak, hogy dicséri őt. Dicséri őt a hitért, a szeretetért, elmondja, hogy milyen sokat jelentett az ő számára a személye. De nem szemtől szembe dicséri, hanem úgy, hogy ezzel Istennek ad hálát, hogy Istennek ad köszönetet azért, hogy ilyen testvért adott neki Filemonban. Zárójeles megjegyzésem, nagyon gyakran a mi dicséreteink azért sántítanak egy picikét, mert gyakran inkább a személyt, magát, az embert szoktuk magasztalni és dicsérni, és kevésbé vesszük észre azt, hogy Isten adta nekünk őt, Isten munkálkodott benne, hogy olyan lehet, amilyen. Aztán pedig azért ad hálát, amit kér is. Ez egy hitbeli lépés. Egyrészt hálát ad azért, hogy Filemon milyen, és ugyanakkor erre hivatkozva kéri is Filemont, hogy továbbra is tanúsítsa ezt a hozzáállást az életében. Hitbeli lépés a hálaadás és kérés egybe kapcsolása az Isten felé is. Hiszen, hogyha nem csak kérek Istentől, hanem hálát is adok azért, amit kérek tőle, akkor az egy hitbeli lépés. Nem csak síránkozunk akkor, hanem látjuk, hogy Isten már nagyon sok mindent elkezdett, és ezt szeretné folytatni az életünkben. Aztán a következő az, hogy nem erőlteti Filemonra a saját akaratát, bármint apostol megtehetné, megparancsolhatná, hogy fogadja vissza szeretettel Filemont. Azt mondja, azt szeretném, hogyha önként tennéd ezt meg. Mert fontos a keresztény életben, szolgálatban mindig is fontos volt az önkéntesség és a szabadság. Onézimusszal különös szeretettel bánik Pál, hiszen így beszél róla, hogy ő a fogságban szült gyermeke. Hiszen rajta keresztül hallotta meg a Krisztus evangéliumát. És ahogyan Krisztus közben járt Pálért és Onézimuszért, most ugyanezt teszi Pál, ő is közben jár Filemonnál, és közben jár Onézimuszért. Így lehet megfogalmazni, hogy Pál apostol Onézimusz Krisztusává, és Filemon Krisztusává lesz. Ahogyan megtapasztalta magánéletében, hogy hogyan járt közben érte Krisztus az Istennél, ugyanúgy jár közben most a közéletben a rabszolgáért, aki megszökött. Sőt, azt is mondja a 15. versben, hogy talán azért választatott el egy időre Onézimus, talán azért történt ez a szökés, hogy így örökre visszanyerje Filemon. Vagyis az a tragédia, ami történt, az a sok-sok fájdalom, az a sok-sok szenvedés, ami történik az életünkben, egyáltalán nem biztos, hogy értelem nélkül történik. Pál látja ennek az értelmét, hogy Isten akarata van e mögött. Sokat tanulhatunk és vigasztalódhatunk ebből. Bár nyilván Onézimus bűnt követett el, amikor elszakadt és elszökött Filemontól, Mégis tudja Pál, hogy emögött a mélyben ott lehet az Isten akarata, aki ezen keresztül, a bűnön keresztül valami többet akart elérni, valami változást akart elérni. Hiszen így ismerhette meg Onézimusz az új életet. Így születhetett újjá. Nagyon gyakran vagyunk mi is, hogy elszomorodunk azért, amikor elszakadnak emberek tőlünk, hátat fordítanak nekünk, amikor rossz útra tévednek, és akkor elkeseredünk. Hát igen, rossz bandába keveredett. Nem hallgat ránk. Pál teljes mértékben bízik Istenben. Hogy mindaz a fájdalom, a szenvedés, ami történt, értelemmel bír az Isten kezében. Mi Pálnak a hivatása? És mi a mi hivatásunk? Megváltoztatni a világot? Vagy egy igazságtalan rendszert megváltoztatni? Megszüntetni a környezetszennyezést? Mondta valaki, egy fiatal, hogy hát amikor nagy lelkesedéssel csináltak mindenféle transzparenseket valamilyen órán, akkor azon gondolkodott, hogy hát hogyha most tényleg ez ennyire fontos, hogy szüntessük meg a környezetszennyezést, akkor miért nem azonnal szüntetjük meg? Hiszen megtehetnénk, nem? Hiszen nem kellene akkor kiállni az autóval többé, és így tovább megtehetnénk. De senki sem akarja. Valószínű, hogy ez ugyanolyan lenne, mint hogyha akkor Pál idejében megszüntették volna a rabszolgasságot. Összeomolna a rendszer. Mert így van felépítve. Rosszul van felépítve, de így van felépítve. Hiszen akkor azok az emberek, akik abból élnek, amit megszüntetünk, azok fognak éhen halni. Sokszor gondolok szegény kínaiakra, hogy hát most akkor ne vásároljuk meg tőlük azokat a termékeket. Szerencsétleneket fillérekért dolgoztatják. Tiltakozzunk ellene? Akkor még annyit sem kapnának. Nyilván nem tudjuk megváltoztatni a rendszert, mert hol az egyik, vagy hol a másik csoport kerül fölülre, vagy alulra, hol az egyik csoport haldoklik, hol a másik csoport haldoklik. Egyetlen fontos és hivatásszerű, amit kapunk ebből az igéből, az, amit Pál így fogalmaz meg, hogy hasznossá lenni a Krisztusban. Hiszen Onézimus ezt jelenti hasznos. És ezzel a szóval fejezi ki Pál, hogy ez a cél, ez a hivatás, hasznossá lenni az egyes ember életében. 50 évvel a Filemon levél keletkezése után, olyan 95 és 100 környékén, Antiókiából vittek rabláncon Rómába egy férfit. Úgy hívták, hogy Ignácius. Ignácius levelet írt ezen az úton, méghozzá arról, hogy megköszönje az efezusi püspöknek a jóságát, amelyet irányába mutatott. Ezt az efezusi püspöket úgy hívták, hogy Onézimus. Eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb művek, a legkomolyabb művek sokszor olyan időszakokban keletkeztek írók, költők tollából, amikor a legnagyobb megpróbáltatásokat élték át. Gondoljunk csak Dosztojevszkijnek a 9 évi szibériai fogságára és a nagy műveire. Vagy gondoljunk arra, hogy Radnóti a legkomolyabb eklogáit a halál felé menetelve írta. Ignácius rabláncon, Antiókiából, Rómába megemlékezik Onézimusról, az efezusi püspökről. És így fogalmaz, hogy ő Krisztusnak hasznos volt az ő számára. Ugyanúgy fogalmaz, ahogyan Pál apostol fogalmazott 50 évvel korábban a Filemon levélben, hogy az a rabszolga, aki korábban haszontalan volt, most hasznossá lett. És valószínűleg ezért került be az új szövetségbe is, a kanonikus iratok közé, ez a nagyon-nagyon rövid levélke, Mert tudjuk azt, hogy ekkor, Krisztus után 100 táján, Efezusban kanonizálták az új szövetségi iratokat, és Onézimosz javaslatára került bele a Filemon levél. Mert a hivatásunk hasznosnak lenni. Úgy, hogy megváltozunk Krisztus által, ahogyan Onézimusz is. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Krisztusunk, köszönjük, hogy Te közénk álltál, és Isten közé, és megbékéltettél bennünket. Most arra kérünk, hogy tedd hivatásunká azt, hogy mi is tudjunk emberek közé állni, embereknek Krisztussává lenni, többet tenni, mint amit a törvény vagy a jog követel, és elérni azt, hogy a magunk megváltozása által mások megváltozását látjuk magunk körül, és örülünk ennek. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy ne azzal induljunk el világmegváltó tervekkel, hogy majd mi rendbe tesszük azt, ami körülöttünk van, hanem alázatosan eléd járuljunk, hogy teted rendbe a mi életünket, és tégy hasznossá, és küldj el igazi, komoly hivatással. Amen.